Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Szülők és keresztülők, kedves Hédi, megkérlek benneteket, hogy lépjetek közelebb az úrasztalához. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy Isten kegyelméből most sor kerülhet Hédi keresztelőjére. Figyeljünk hát együtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát Máté evangéliuma legvégén, a 28. fejezet 18. verseitől olvashatjuk. Jézus Krisztus mondta, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Egy történetet hoztam nektek ide, ezekre az ünnepi percekre, a szeretet naptárból, amely naptárban minden napra valami nagyon szép gondolat van. És ebben a könyvben olvashatjuk a következő történetet is. Egy déltengeri törzsfőnök európai utazása után népének a fehér ember életéről mesél. Hasonlítanak ahhoz az emberhez, aki savajba indul csónakon, és alig, hogy ellöki magát a parttól, arra gondol. Vajon mennyi időre van még szükségem, hogy savajba érjek? S amíg gondolkodik, nem veszi észre a barátságos vidéket, melyen át útja viszi. Nem sokára egy hegygerinc emelkedik ki a part felől. Most azon töpreng, hogy mi lehet a hegy mögött. Közben elfelejt együtt énekelni a csónakban lévő fiatalokkal, és nem hallja meg a lányok vidám tréfáit sem. Alig hagyja el az öblöt és a hegygerincet, arra gondol, hogy nem fog-e estig vihar támadni. Világos nappal is felhőket keres. De vihar nem jön. A csónak estére célhoz ér. Számára ez azonban olyan, mintha az utat meg sem tette volna, mert gondolatai távol jártak tőle és a csónaktól. Jobb lett volna, ha otthon maradt volna. Amikor most Hédit megkereszteljük, akkor igazából az történik, hogy egy láthatatlan pecsét kerül az ő homlokára. Láthatatlan pecsét. Azért mondtam azt, hogy láthatatlan, mert az emberek nem fogják észrevenni, nem fogják látni, de Isten, aki igazából ezt a pecsétet ráteszi, nagyon jól tudja, és ő számon tartja Hévit, az ő életét, hiszen ez a pecsét azt jelenti, hogy Istenhez tartozik, hogy Isten az ő szövetségébe befogadja őt. És hogy mit is jelent ez a szövetség? Mit is jelent az, hogy az élő, a mindenható Istenhez tartozhatunk, az talán akkor érthetjük meg leginkább, és akkor válik számunkra igazán szemléletessé, ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus hogyan élt itt a Földön. Hiszen a Szentírás is arról beszél, hogy Jézus Krisztus szemlélve láthatjuk mi meg igazán, hogy ki is Isten, hogy milyen Isten. Nos, hát éppen ennek a történetnek a kapcsán jutott eszembe az, hogy igen, hát milyen is Jézus Krisztus. És akkor milyen Istenünk van nekünk? Ki az az Isten, akihez tartozhatunk mindnyájan, akihez tartozhatunk ti is, kedves szülők és keresztülők, és akihez Hévi is tartozhat. Jézus Krisztusról olvashatjuk többek között azt is, hogy amikor arról beszél, hogy ne aggodalmaskodjatok, akkor emlegeti a mezők liliomait, meg az ég madarait is. Ebből többek között arra a következtetésre is juthatunk, hogy Jézus Krisztus, amikor járt kelt ott Palesztina útjain, földjein, akkor ott volt teljes lényével, azon az úton, azon a helyen, ahol éppen tartózkodott. Mert meglátta a mezők liliomait is. Tudott gyönyörködni az ég madaraiban, abban, hogy hogyan repülnek, hogy hogyan énekelnek. És nem csak a természet szépségeit vette észre, hanem nagyon jól tudjuk, mert olvashatjuk az evangéliumokban azt is, hogy a körülötte lévő embereket is. Itt ez a benszülött törzsfőnök arról panaszkodott, hogy a fehér emberek olyanok, akik igazából nem veszik észre a körülöttük lévő embereket sem. Nincsenek ott teljes szívükkel abban, amivel éppen foglalkoznak, amely esemény éppen történik. Jézus Krisztusról pedig azt olvashatjuk, hogy amikor járkált az emberek között, akkor meglátva őket, megszánta őket, észrevette az embereket, meglátta. Hányszor olvashatjuk ezt, hogy ment valamerre, és meglátta ezt vagy azt a beteg embert. Meglátta, észrevette őket, és segített rajtuk. Igen, ilyen Jézus Krisztusunk van. Olyan Jézus Krisztusunk van, aki ugyanakkor szabadító Úr is, aki, és most olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján nem régen Máté evangéliumából a történetet, hogy mennek a tanítványok hajóval, és vihar támad, mert jöhetnek viharok is az életünkben. És Jézus Krisztus alszik ott a hajón. De amikor felébresztik a tanítványok, hogy bajban vagyunk, el fogunk veszni itt a vihar közepette, akkor azt mondja, hogy kicsiny hitűek vagytok. Miért féltek? És ráparancsol a szelekre, meg a tengerre, és azok engedelmeskednek neki. Lecsendesíti a vihart. Ehhez a Jézus Krisztushoz tartozhatunk mi, őt követhetjük. Rábízhatjuk az életünket. És akkor élhetünk szabadon, félelmek, aggodalmak nélkül. Akkor nem kell, hogy ilyesmi történjen, hogy amikor süt a nap fölöttünk, akkor is attól remegünk, hogy melyik pillanatban tör ki a vihar. És hogyha kitör a vihar, akkor is tudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus ott van velünk. Ő megtartó, szabadító Úr. Én azt kívánom, hogy igazán megismerhessétek, ilyen Úrnak ismerhessétek meg, sőt, az a gazdagság, ami rá jellemző teljes mértékben kibontakozhasson előttetek számotokra, hiszen csak részleteket mondtam itt el most, és Hildi is hadd ismerhesse meg így Jézus Krisztust, és Jézus Krisztuson keresztül az élő, mindenható Istent, hogy aztán ti is minnyájan, kedves szülők, keresztülők, és Hédi is elmondhassa és szívből vallhassa azt, amit a 251. dicséretünknek a szerzője így fogalmazott meg az ének 6. verszakában. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet, megszentelőmet és erősítőmet, én Istenemet, egy segítőmet. Legyen ez így az Isten kegyelméből, bízzátok így rá az életeteket, ezt a kislánykát is, hogy boldog vallomásotok lehessen, és az ő boldog vallomása is ez. Ámen. Most fennállva valljuk meg ebből az Istenbe vetett hitünket, az Egyetemes Egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak az elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá mondotta, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a konfirmáció alkalmával. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy az ígéreteteket valóra válthassátok. Hédi javára és az ő dicsőségére. Most pedig meghajtva fejünket imádkozzunk. Urunk Istenünk, most elsősorban Hédi életéért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad a családot vele. Köszönjük, hogy vigyáztál rá a szülés pillanataiban is, és az azóta eltelt években is te voltál őriző pásztora. Köszönjük neked az ő épségét, szépségét, és köszönjük neked azt a csodát, hogy ő is megismerhet téged, hogy egyáltalán mi emberek megismerhetünk téged, és hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy szövetségedet kínálod nekünk is. Köszönjük, hogy az a láthatatlan pecsét Hédi homlokára is rákerülhet. Áldunk és magasztalunk téged a családért, azért, hogy fontosnak tartották ezt, hogy elhozták őt ide, áldunk és magasztalunk azért, hogy vágyat támasztottál a szívükben a te megismerésedre, igét hallgatására. Áldunk és magasztalunk minden munkádért, melyet elvégeztél eddig a családtagjaiban. És olyan boldogok vagyunk, Urunk, hogy azt az ígéretet is ott találhatjuk a Szentírásban, hogy azt a jót, amit te elkezdtél, azt be is végzed a Krisztus Jézus napjára. Köszönjük, hogy mi is így tekinthetünk az életünkre, egymás életére is, most Hédi életére is, és így bízzuk reád, Urunk. Légy te továbbra is az ő őrizője, vedd körül szeretetettel, áld meg őt, hogy hadd ismerhessen meg igazán téged. Úgy olyannak, amilyen valójában vagy, hogy tudjon rácsodálkozni szeretetedre, hatalmadra, és boldogan követhessen téged. Áld meg így kérünk minnyájukat a te kegyelmedből. Ámen. Hédi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek és családjának örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevére, dicsőségére. Amen. Foglaljuk el a helyünket mindnyájan, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban Hédire gondoljunk.
Ami Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Márk evangéliumából, a második részből az első 12 verset olvasom. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat, és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgy, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Isten, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, olyan jó tudni arról, hogy nem csak mi csodálkozhatunk rá, arra, hogy a te közeledben néha furcsa dolgok történnek. Olyan jó látni a Bibliában, hogy az akkori emberek, akik ott voltak a közeledben, ugyanígy, ahogy mi ma is, ugyanígy rád csodálkoztak, ugyanígy nem értettek, és ugyanígy adtál jeleket az életükben azért, hogy értsenek, és erősödjön a hitük. Urunk, olyan jó megvallani, hogy a te közeledben mindig olyat tapasztalunk, amit a világban nem. Olyan jó, hogy részeltetsz minket a bűneink ellenére, a te kegyelmedben, a te csodáidban. Hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk azért, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnapon is, és itt lehetünk, és hallgathatjuk az igédet, amelyen keresztül szólsz. Kérünk most azért, hogy vegyél el mindent a szívünkből, minden zavaró gondolatot, minden olyan érzést, ami ellenkezik te ellened, vagy az igéd ellen, hogy tudjunk neked engedelmeskedni, és befogadni azt a tanítást, amit nekünk szánsz. Így kérünk most, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által. Amen. Ige hirdetésre készülve a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünk így kezdődik, az első két versét énekeljük: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Thank you.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, két helyről olvasom most Isten beszédét, először Máté evangéliumából, majd pedig Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből. Máté evangéliumából hangzik tehát először hozzánk Isten igéje. Ugyanazt a történetet hallhatjuk, amelyet az előbb, csak az előbb Márk evangélista tollából, most pedig Máté evangélista tollából. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: megbocsátottak bűneid, vagy ezt mondani: kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk még egy igevers, a 3. fejezet 12. verséből, ahol ezt vallja az apostol: nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket. Olvastam valahol a következő gondolatmenetet, mely szerint háromféle keresztény ember van. Az evezős csónak típus, a vitorlás csónak típus, és a motorcsónak típus. Az evezős csónak típus az olyan ember, az olyan keresztény, aki a maga emberi bölcsességétől függ, a maga eszközeivel és erőfeszítésével próbál előre haladni, erőlködik, hogy jó legyen, jó cselekedeteket hajtson végre, újból és újból neki gyűrkőzik, lehet, hogy ökölbe szorított kézzel, lehet, hogy összeharapott fogakkal küzd, hogy valóban jó lehessen, de mivel saját eszközei korlátoltak, ezért az előrehaladás is korlátolt lesz. Győzelem alig-alig van az életében, annál több vereség. A vitorlás csónak típus, tehát a második típus, az a szelektől, a légáramlatoktól függ. Ehhez a típushoz tartoznak azok az emberek, akik a körülményektől és a többi embertől függenek, hogyha van szelük, ha az emberek állandóan udvariaskodnak velük, bátorítják őket, segítik őket, akkor előbbre jutnak. De hogyha ez a hátulról való tolás megszűnik, akkor megállnak. Vagyis a körülmények és a környezetük irányítja őket. És a harmadik típus a motorcsónak típus. Ezek azok az emberek, akikben itt belül van az erő, de ez nem a saját erejük, hanem a szívükbe, az életükbe fogadott Úr Jézus Krisztusnak az ereje, és ezért tudnak előre haladni, akár kedvezőek a szelek, vagy éppen kedvezőtlenek. Igaz, hogy ők is gyorsabban jutnak előre, hogyha kedvezőek a szelek, hogyha azok is segítik őket, de állandóan előre haladnak, akár fúj a szél, akár nem. sem maguktól, sem a körülményektől nem függenek, hanem Jézus Krisztustól. Ő a hajtóerő az életükben. Ehhez a harmadik csoporthoz, amely ugye a motorcsónak típus, amelynek Jézus Krisztus a hajtó ereje, ehhez tartozott Pál apostol is, akinek a vallomását már egy héttel ezelőtt is az Isten tiszteletünkön olvastuk, és volt róla szó. Pál apostol ezt így fogalmazta meg, hogy megragadott a Krisztus. És igyekszem, hogy én is megragadjam. És egész keresztény életünk ezen fordul meg, hogy mennyire ragadott meg bennünket Jézus Krisztus. Mert olyan mértékben cselekszik bennünk és velünk csodát. Ez a mostani történetünk, amelyet Máté evangéliumából is hallottunk, és Márk evangéliumából is, és azért olvastam fel Máté evangéliumából is, mert a bibliaolvasó kalauzunk alapján éppen ez a történet a mai igénk nagyon szépen szemlélteti mindezt. Egy béna meggyógyításáról olvastunk, és figyelemben méltó ebben a történetben az, hogy nem-e beteg ember Jézusba vetett hite nyomán következik be a gyógyulás, hanem azoknak a hitére való tekintettel, akik odavitték ezt a beteg embert Jézus Krisztushoz. Így olvastuk, hogy Jézus látta a hitüket. Milyen volt ezeknek az embereknek a hite? Próbáljuk úgy végig gondolni a történet az olvasottak alapján, hogy közben azt is megláthassuk, vajon mi milyen keresztjének vagyunk. Vajon az előbb emlegetett csoportok közül melyikhez tartozunk? Melyik jellemző ránk leginkább? Milyen is volt hát ezeknek az embereknek a hite, akik odavitték a bénát Jézus Krisztushoz? Az első, amit szeretnék a kérdésre válaszolva kiemelni a történetből, az az, hogy hitte Jézusban. És most ezen a második szón van a hangsúly, hogy Jézusban. Hittek abban, hogy Jézus az a különös személy, akiben a láthatatlan Isten valóságos és megtapasztalható módon megnyilatkozik, akinek a révén Isten könyörülő szeretete gyógyítóan hat, működik. Azzal a feltétlen bizalommal jöttek oda Jézus Krisztushoz, hogy ő biztosan tud segíteni. Hittek abban, hogy Jézus Krisztusnak a szíve nyitva van mindenki előtt. Egészen nyitva van. Hozzá bármilyen üggyel, bajjal lehet jönni. Bátran és bizalommal. Hittek abban, hogy Jézus valóban segítő, megváltó. Miből látszik ez? Hát az igyekezetükből, abból, ahogyan ezt a beteget, ezt a bénát próbálták az akadályok ellenére is oda juttatni Jézus Krisztus elé. Testvérek, a mi hitünk is, Istenbe vetett hitünk is, akkor konkrét, és akkor valóságos, és akkor erőt adó, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és úgy a szívünkre helyezni, hogy akkor erőt adó a hitünk, hogyha úgy hiszünk Istenben, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Igazából nem az a fontos, hogy meg tudjuk-e magyarázni, hogy hogyan is viszonyul Istennek, az Atyának, és Jézusnak, a Fiúnak a személye egymáshoz. Mert ez tulajdonképpen úgy is emberi értelem feletti titok, hanem az a fontos, hogy tudunk-e gyermeki bizalommal hinni abban, hogy Jézus Krisztusnak a személye jelenti számunkra az egyetlen reális kapcsolatot a mindenható Istennel. Maga Jézus Krisztus ezt így mondta egy alkalommal, amikor itt járt a Földön: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Vagyis úgy higgyetek Istenben, hogy higgyetek én bennem. Igen, mi nem általánosságban hiszünk Istenben, valamilyen istenségben, hanem mi az önmagát Jézusban kijelentő, közlő Istenben hiszünk. Abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, és az ő halálában és feltámadásában bizonyult számunkra isteni energiaforrássá. És hinni ebben a Jézusban, és így hinni az Istenben, azt jelenti, hogy összekapcsolódni az Isten segítő szeretetével, mert a hit az a közeg, amelyben Jézus isteni ereje hat. Aki hisz, az igazából alkalmat ad arra, hogy Jézus Krisztusnak a segítő szeretete érvényesülhessen. Tapasztaltuk-e már ennek az áldásait? Vagy pedig még mi is a magunk eszközeivel, meg a magunk erejéből próbálunk előbbre jutni, jót cselekedni? Milyen volt ezeknek az embereknek a hite? A következő, amit felfedezhetünk itt a történetben, az az, hogy a hitük láthatóvá vált konkrét cselekedetekben. Szokták rám keresztényekre mondani azt, hogy igen, mi olyan emberek vagyunk, és olyan a hitünk, amelyre az jellemző, hogy úgy elfordulunk a világtól, hogy nem élünk igazán két lábbal itt ezen a földön, hogy csak a túlvilágra koncentrálunk. És azt hirdetik a lelkészek, hogy majd ott jó lesz nektek. És biztos, hogy van abban valami, hogy az Istenbe vetett hit sokak szemében ezért nem rokonszenves. Mert ilyen szemlélődő, és ilyen a gyakorlati, a hétköznapi élettől idegen dolognak tűnik. De pontosan ez a történet is mutatja azt, hogy az igazi hit, a Jézus Krisztusba vetett hit, az éppen, hogy nagyon is gyakorlatias. Hiszen ezeknek az embereknek a példája is ezt mutatja. Így olvastuk, hogy Jézus látta a hitüket. Milyen érdekes, hogy éppen ezt a szót használja az evangélista, hogy látta a hitüket. Nem érzékelte valamilyen módon, nem hallotta, hanem látta a hitüket. És ebben benne van az, hogy az igazi hitet az látni lehet. A valódi hit az nem húzódik meg csupán valahol a léleknek ott a legmélyén. Az igazi hit az nem csupán gyönyörködés Istenben, az is. Hiszen az ige is mondja ezt, hogy gyönyörködjünk az Istenben, és milyen jó az ő szeretetében és hatalmában gyönyörködni, álmélkodásra csodálni, ahogyan az egyik dicséretünk szerzője megfogalmazza. De nem csupán ennyi az igazi hit, hanem olyan valami, amit látni lehet. Miből? Az már elhangzott, hogy itt a történetben abból, ahogyan igyekeztek ezek az emberek odavinni beteg társukat. Vagyis miből látszik? A szeretetnek valamilyen konkrét cselekedetéből látszik meg. És gondoljunk csak bele, hogy mennyi igazi szeretet volt ezekben az emberekben, akik odavitték azt a bénát Jézushoz. Nem beszéltek sokat, nem vesztegették az időt, egyszerűen megragadták a beteget, és vitték Jézushoz. pedig biztosan nekik is volt mindenféle gondjuk és bajuk. De most nem azzal törődtek, hanem a bajban levő embertársukkal. A saját bajukat háttérbe helyezték más bajával szemben. A gondolataikat most csak azt töltötte be, hogy hogyan tudnának segíteni ennek a bénának. És ebben is így válik láthatóvá a hit. Így tartozik össze egymással az Isten tisztelet és az ember szeretet. Mert az igazi hitet sohasem csupán szavakból, hanem sokkal inkább a szeretet cselekedeteiről lehet megismerni. Arról, hogy ez a hit odaáll olyan ember mellé, és az így hívő ember odaáll olyan ember mellé, akit mások esetleg elhagytak, elfelejtettek. Olyan valakiért hoz áldozatot, aki nem tudja viszonozni. Olyanoknak segít, akik a nyomorúságukkal talán éppen taszítanak, a tüskéikkel szúrnak, a modorukkal sértenek. Tehát a betegek mellé. Legyenek ezek fizikai értelemben, testi értelemben betegek, vagy lelkileg, tudjuk, hogy a kettő összefügg. És mennyi ilyen ember van a világon? És az igazi hit, és erről szól a Szentírás is, hogy rátalál mindig arra, akinek nagyon nagy szüksége van a szeretetre. És éppen ezért nem mondhatok más, csak azt, hogy biztos, hogy körülöttünk is vannak ilyen emberek. Az is lehet, hogy ki sem kell mennünk a házból, ahol lakunk. Vagy lehet, hogy el sem kell hagynunk az utcánkat. Ott él a közelünkben valaki, akinek nagyon nagy szüksége lenne a szeretetre. Az is lehet, hogy tudjuk is, hogy ki az, vagy kik azok, akik iránt való szeretetünkön lemérhetjük azt, hogy mennyire hiszünk Istenben. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájan elgondolkoznánk ezen, hogyha kérdeznénk az Urat, hogy mit tehetnék egy-egy ilyen emberért, hogy megérezzem valamit ebből a szeretetből. Hiszen ezért lennünk keresztjének, Krisztus követői. Hogyan is olvashatjuk Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levele 13. fejezetében? Ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ezeknek az embereknek, akik odavitték a bénát Jézushoz, a hite tehát láthatóvá vált a szeretet cselekedete által. Vajon a mi hitünk látszik-e? Ezek az emberek, és ez a következő gondolat, úgy jöttek Jézushoz, hogy más valakit hoztak oda hozzá. És ez mindig így van, hogy ha kaptunk valamit Jézus Krisztustól, hogyha már megtapasztalhattunk valamit a vele való közösség áldásából, akkor azt szeretnénk továbbadni. Akkor ott van bennünk a vágy, hogy mások is részesüljenek mindebből a jóból. Mondhatnám azt, hogy az igazi hitnek szenvedélye az, hogy másokat is odajuttasson Jézus Krisztus elé. Hiszen tudja, már a maga tapasztalatából tudja azt, hogy Jézus Krisztusnál van segítség és van megoldás a gondjainkra, a nyomorúságainkra, a problémáinkra. De hogyan lehet odavinni Jézus elé a másik embert, hiszen mi már úgy nem tehetjük meg, ahogy annak idején ezek az emberek fogták a bénát, és elvitték Jézushoz. Hát azt mondhatnám talán, hogy a legegyszerűbb módja az, hogy imádságban, hogy imádkozom érte. És a legnagyobb ajándék, amit egy más valakiért könyörgő ember vagy gyülekezet kaphat, az, hogy Jézus a mi kicsi hitünkre és gyenge imádságainkra való tekintettel odafordul a beteghez, és segít rajta. És igen, ez az ígéret benne van ebben a történetben, mint egy példában is. És ezért ne fáradjunk bele a másokért való imádkozásba. És ezért a másokért való imádkozás a legjobb cselekedet, amit valaki tehet, annál is inkább, mert erre mindenkinek van lehetősége. Annak is, akinek talán fizikai ereje már nincsen arra, hogy kézzelfogható módon segítsen a másikon, de imádkozni a beteg ágyon is lehet egymásért. Csütörtökön este baptista lelkipásztor testvérem mondta el itt a templomban az imádkozással kapcsolatban azt, hogy annak egyik módja, hogyha mindazt, amit látunk, imádságba foglaljuk. Az otthoni, családi dolgokat, a városban közlekedve az ott látottakat, a munkahelyen, az iskolában átélteket, az egészségügyi központban tapasztaltakat, az üzletben történteket, a rádióban, a tévében hallottakat, az újságban olvasottakat, és sorolhatnám tovább. Foglaljuk imádságba. Vigyük oda Isten elé imádságban. Mindazt, ami miatt lehetne bosszankodni, lehetne keseregni, lehetne bánkódni, mindazt, ami fáj, mindazt, amivel nem tudunk mit kezdeni, mindent. Formázzunk imádságba, imádságnak, s vigyük oda Isten elé. És én itt lesz nyilvánvalóvá az egyház értelme ezen a földön, hogy az emberiségnek egy olyan csoportja legyen, amelyik mindezeket, a világnak minden baját, nyomorúságát így viszi hídben Jézus Krisztus elé, hogy ő aztán erre való tekintettel, nem mintha mi azt megérdemelnénk, de mégis segítő módon fordul a világ felé. Vannak-e vajon olyan konkrét személyek, akiket így szoktunk az imádság karjaival átölelni, és Jézushoz vinni? Szoktunk-e az egyházunkra, a gyülekezetünkre, a népünkre, egyes csoportokra azon belül így gondolni, hogy imádságban oda visszük Isten elé? A következő, amit felfedezhetünk ebben a történetben még ezeknek az embereknek a hitével kapcsolatban, az az, hogy minden akadályt legyőztek. Nem lehetett őket visszatartani. És ezért is olvastuk el Márk evangéliumából is a történetet, hiszen ott ez a kis részlet is benne van, hogy amikor odaérkezve azt tapasztalták, akkor a sokaság van a ház körül, Jézus körül, hogy egyszerűen nem tudják letenni elé a beteget. Akkor fogták magukat, fölmentek a háztetőre, megbontották a háztetőt, és onnan engedték le Jézus Krisztus elé ezt a béna embert. Mindenképpen végrehajtották ezt a segítő cselekedetet. Nem fordultak vissza, látva azt, hogy rengeteg ember van ott. Nem gondolták azt, hogy végül is mi megpróbáltuk, eljöttünk egészen a házig, most már nem tudunk mit tenni, hazamegyünk. Nem. Ötletet is kapnak ahhoz tulajdonképpen, hogy hogyan vihetik oda mégis Jézus elé a beteget. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ma vajon nem fordul elő ilyen, hogy emberek válnak, lehet, hogy mi magunk válunk akadályá a Jézushoz vezető úton.
valaki más számára. Kegyes emberek, egy kegyeskedő, mert ilyenek vagyunk esetleg. Uram, uramozók, akikről Jézus is beszélt, hogy csak mondjuk sokszor, hogy Uram, Uram, meg így az Úr, meg úgy az Úr, és vajon az életünk, az mit mutat? Lehet, hogy éppen elriasztjuk inkább a kívül lévőket, semmint, hogy bonzanánk. Mert kellemetlen, sok-sok gyalúsággal megterhelt emberek vagyunk. Talán kíváncsiskodó, tudálékoskodó hívők, akik az igazi keresőknek elállják az útját. Valamilyen módon mi mindnyájan tulajdonképpen ehhez a tömeghez tartozunk, amelyik ott áll Jézus körül, és egyszer-egyszer talán vétkesek vagyunk abban, hogy a segítségre szoruló ember nem találkozhat Jézussal. Azt hiszem, sokkal kevésbé kellene méltatlankodnunk azon, hogy milyen is ez a világ, és hogy milyenek az emberek, mert azok miatt, akik nem hisznek Istenben, és nem találnak oda Jézushoz. Mert a szólamokban megélt gyalló hitünk, meg az elveink, és az életünk közötti nagy-nagy szakadék ellentét, az rengeteg embert visszatart attól, hogy Jézushoz igyekezzék. De hogy ez ne így legyen. Tegyük fel magunkban sokszor ezt a kérdést, hogy eszköz vagyok-e abban, hogy a körülöttem lévők megismerhessék Jézust, vagy akadály. Ha őszintén szeretném tudni, biztos, hogy Jézus megmutatja ezt nekünk. És hívő ember számára igazából nincs középút. Vagy eszközök vagyunk, vagy munkatársai vagyunk tényleg Jézus Krisztusnak, vagy akadályok vagyunk. De hát bárcsak, valóban eszközök és munkatársak lehetnénk Jézus Krisztus mellett, abban, hogy sokan megismerhessék Jézus Krisztust. És az utolsó, amit ezeknek az embereknek a hitéről elmondhatunk a történet alapján, az az, hogy szerény volt. Nem csak az igyekezetük volt megható, hanem a szerénységük is, hogy nem akarnak tetszelegni a maguk jóságával, a maguk önzetlenségével. Nem akarták az elvégzett szolgálatért a markukat tartani. Valahogy úgy érezték, ez tűnik ki a történetből, hogy természetes az, amit tesznek. Nem azért segítettek a bénának, hogy aztán beszéljenek róluk, nem akartak a nap hősei lenni, hanem egyszerűen csak segíteni akartak valóban. És azt gondolom, hogy tanulhatunk tőlük, mert a legszebb szolgálatot is el tudja rontani a hiúság. Az a hátsó szándék, hogy lássák az emberek. Nincs nagyobb jutalma az elvégzett szolgálatnak, a valóban szeretetből végzett szolgálatnak, mint az a mosoly, ami a szenvedő ember megkönnyebbült arcán ragyog fel a szolgálatunk által. És aki ezen felül még valami fajta ünneplést vár, vagy elismerést, az nem biztos, hogy jó úton jár. Hiszen a szeretet himnuszában is az van, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát. Bárcsak, betölthetne bennünket egészen Isten ezzel a szeretettel, amelyről ott a korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében is olvashatunk, és ez a szeretet indítana és késztetne bennünket az Isten szerint való jó cselekvésére is. Ezzel a szeretettel tudnánk mi is odalépni embertársainkhoz, bárcsak ilyen hitünk lehetne, és lehet ilyen hitünk, amely megmutatkozik a szeretet konkrét cselekedeteiben. Amen. 239. dicséretünket keressük meg, és annak az első verszakát énekeljük. 239. dicséretünk első verszakát énekeljük. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem. Úrunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért most, hogy a mi életünk lelki értelemben növekedő, fejlődő élet lehet. Hogy miközben, ahogy telnek az évtizedek, az évek fölöttünk, azt tapasztaljuk, hogy fizikailag gyengébbek leszünk, fogy az erőnk, a közben átélhetjük ezt a csodát, hogy lelkileg viszont egyre gazdagabbak lehetünk, hogy lelkileg növekvő életet élhetünk. Úgy köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy most is azért szólítottál meg bennünket, ezáltal a bibliai történet által, mert szeretnéd ezt munkálni bennünk. És köszönjük neked a példákat is, a felsorolást is, hogy milyenek lehetnek a keresztjének, amelyeken elgondolkozhattunk, hogy vajon mi melyikhez hasonlítunk, vajon mi még a saját erőnkből, a saját eszközeinkkel, a saját erőfeszítésünkkel akarunk-e előbbre jutni, és így jót cselekedni, vagy az emberektől függünk-e, a körülményeinktől függünk-e, vagy pedig valóban Jézus Krisztus a hajtóerő már számunkra. Köszönjük, hogy ezt így elénk állítottad, és köszönjük, hogy a történet fényében ezt még jobban megérthetjük. Köszönjük, hogy mint egy tükröt tartottad oda elénk, de nem azért, hogy lenyomj bennünket, hogy a sárba taposz bennünket, hanem azért, hogy a növekedésünk az töretlen lehessen, hogy a fejlődésünk az folyamatos lehessen, hogy meglátva azt, hogy most hol is tartunk, hadd tudjunk azért fohászkodni hozzád, hogy segíts onnan tovább lépnünk. Urunk, így imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk most magunkba tekinteni, hadd tudjuk végig gondolni a kereszténységünket, a hitünket, hogy a hitünknek vannak-e látható cselekedetei, és ha tudjuk mindezt megbeszélni veled, téged kérdezni, hogy te hogyan ítéled meg, hogy ne csak mi magunkban gondolkozzunk ezen, hanem te elmondhass nekünk, hogy milyennek látsz, és elmondhass azt is, hogy milyenek lehetünk mi, milyenné válhatunk, hogyha készek vagyunk rád figyelni, hogyha napról napra újra és újra mi is megragadunk téged az ige által a másik emberben, hogy mennyire és milyen módon, hogyan gazdagodhat tovább az életünk, és válhat még sokkal tartalmasabbá. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy tudjunk így elcsendesedni most. Segíts, kérünk, hogy az ige, ami elhangzott, az ne legyen hiába valóvá, és a te kegyelmed sem a mi életünkben. Urunk, imádkozunk hozzád a betegjeinkért, a magányosokért, a testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért, hogy ők is megláthassanak téged, hogy ők is hozzád kapcsolódhassanak, Úr Jézus Krisztus. Légy te megtartójuk, erősítőjük nekik is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Urunk, arra kérünk téged, hogy te adj gyógyírt a sebükre, és kötözd be kegyelmesen azt. Hadd láthassanak meg ők is téged, és hadd tudjanak odafordulni hozzád teljes hittel, bizalommal, és kérjék és engedjék, hogy te békességedet adhass nekik. Légy így velük, kérünk. Áld meg egész egyházunkat. Áld meg népünket. Ó, Úrunk, bárcsak nálad keresnék a problémákra, a bajokra, a nyomorúságokra a megoldást. Bárcsak egyre többen megláthatnánk a te feléjük nyújtott kezedet, és belekapaszkodnának, engednék, hogy te szabadíthasd meg őket minden megkötözöttségtől, és megújíthasd az életüket. Így kérünk téged, hogy maradj mindnyájunkkal, megtartó kegyelmeddel. Amen. Imádkozzuk együtt most, hogy Úr Jézus Krisztustól tanulunk. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy ma délután 4 órától családi istentiszteletet tartunk, melyre várjuk elsősorban a hittanos gyermekeket és családtagjaikat, illetve a vasárnapi gyermekórás gyerekeket, de sok szeretettel várunk minden kedves testvért. A ránk következő héten a szokott rendben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, tehát hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk, pénteken délután 3:30 kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs előkészítő, 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 7 órától pedig a biblia körünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától találkozhatunk itt, ha Isten is éltet bennünket, és az Isten tiszteletünkkel egy időben lent a gyermekek számára is tartunk a gyermekfoglalkozást. A presbiter testvérek figyelmét hívom fel arra még, hogy holnap istentisztelet után, tehát 7 órától presbiteri bibliaórát tartunk. a lelki rész mellett kénytelenek leszünk egyéb dolgokról is beszélni, azért azt kérném, hogy aki csak teheti, jöjjön el és vegyen részt a Biblia órán, illetve ugyancsak a presbiter testvéreket kérem, hogy most istentisztelet után is maradjunk itt egy megbeszélésre. Az életterjesztésünket a testvérek figyelmébe ajánlom, azokat a könyveket, amelyek segítik hitünk erősödését, Jézus Krisztus megismerését, illetve még mindig vannak bibliaolvasók, kalauzok erre az esztendőre. Nézzünk szét hátul az iratterjesztésben is. Sok szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe azt a lehetőséget, amelyről egyházmegyén keresztfelese értesített bennünket, presbiterek számára és gyülekezeti munkások számára csendes heteket szerveztek a Mátraházai lelkészüdülőbe. Ezeknek az időpontja február 25-től 29-ig, illetve március 3-ától 7-ig, tehát két hét áll rendelkezésünkre. Jelentkezni február 15-ig lehet. Ennek megfelelően én kérném szépen, hogy február 14-ig tessenek szólni nekem, hogy én továbbítani tudjam az esperesi hivatalhoz a jelentkezéseket. Megkaptuk a két hét részletes programját is, szívesen odaadom, megmutatom azoknak a testvéreknek, akiket ez érdekel, akik szeretnének elmenni. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy az alaksorban a felújítási munkák a héten tovább folytak, és biztatom a testvéreket, hogy tessenek lemenni, szabad bekukkantani a nagy gyülekezeti helyiségünkbe, amelyben már a víz, illetve hőszigetelési munkákat elvégezték. Megújult a mennyezet, a fal, ahova gipszkartont helyeztek föl, villanyszerelés, fűtés, ezek is mind megújultak. A járólapot is már lerakták. Most éppen abban a stádiumban van, hogy nem szabad rálépni emiatt, de az ajtó küszöbéről, illetve kívülről szabad bekukkantani. Úgyhogy tessenek megnézni, hogy hol tartunk, és folyik az előtte lévő előszobának is a felújítása. Nagyon szépen köszönök minden munkát, amellyel innen a gyülekezetünkből testvérek hozzájárultak ehhez a felújításhoz. Akár pakolásról volt szó, akár felajánlott munkákról, amelyek még most történnek, illetve majd ezután mennek végbe, asztalkészítés, festés, stb. Isten áldja meg minden kedves testvérünket, aki a két kezét, illetve az erejét is oda szánja meg az idejét is, és nagyon szépen köszönjük a munkám főszervezőjének, a Laci bácsinak is a sok erőfeszítését. Gondoljunk imádságunkban erre a munkára is, és a benne serénykedő emberekre is. Az adakozás lehetőségét is említem, gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk, két alkalommal is. El kellett búcsúznunk gyülekezetünk egyik tagjától, Pankotai Miklósné, Takács Zsófia testvérünktől, aki 1926. július 29-én Kisújfaluban született, és ezesztendő január 20-án Budaörsön hunyt el. Ugyancsak a mögöttünk lévő napokban kísértük utolsó földi útjára Vágó Józsefné Boda Etelkát, aki 1947. február 1-én Budapesten született, és ezesztendő január 5-én ugyancsak Budapesten hunyt el. Istentől kívánunk békességet, erőt és vigasztalást minden megszomorodott hívő testvérünknek. Kérjük az erőt a megújulás énekszóval is, énekeljük most a 464. dicséretünket, annak az első négy verszakát, a negyediket majd fennállva, így kezdődik ez a dicséretünk. Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Tehát első 4 verszakát énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.